Jó napot kívánok, szervusztok! Hallatszik jól hátul is? Így jó nagyjából a hangerő? Szabó Gábor, Cisco Magyarországon dolgozok nagyjából 7 éve, és elég régóta dolgozom önökkel, veletek együtt, elsősorban IFI-vel, de ha adódik alkalom, akkor különböző kollégákkal, oktatási intézményekkel, vagy éppen most múzeumokkal. A mai témám felhőhöz kapcsolódik, de ennek egy speciális nézetével. A felhő az OpenStack keretrendszernek, az OpenStack megközelítésnek a hálózati szolgáltatásai, hálózati funkciójával, annak az implementációjával szeretnék foglalkozni, és ebbe adnék egy rövid, bevezető áttekintést. Ami még fontos, szeretném megmutatni, hogy egy gyártó, mint a Cisco, miért talál érdeket, miért talál célt az OpenStack fejlesztéshez való kapcsolódáshoz, és hol tudunk mi, mint fizikai eszközök gyártói, többet értéket, többlet felhasználói élményt adni egy OpenStack, open source jellegű mozgalomhoz és fejlesztési környezethez. OpenStackről nem beszélünk nagyon túlságosokat, elég sok szó esett az elmúlt 2-3 napban magáról a felhő fogalmáról. Az OpenStack az egy nyílt forráskódú szoftverfejlesztők önkéntes közössége által végzett és fejlesztett cloud üzemeltetési keretrendszer, mondjuk így. Néha, bár néhány kollégám az emlét helyett szoktuk mondani, cloud operációs rendszernek is hívni, de ebből volt már némi hitvitánk akár az elmúlt 2 napban is kollégákkal. Ami lényeg, hogy az OpenStack egy olyan fajta nyílt forráskódú kód, egy a pár kialakult fejlődő hasonló megoldások közül, amelyik ütemezett fejlesztéssel, elfogadott szoftverfejlesztési szabályokkal, a szoftver minőségének megőrzését és fejlesztési javítását célzó belső policy-kkal együtt fejleszti magát az OpenStack-nek a kódbázisát. Mint látjátok, 2010 márciusától alakult meg maga az OpenStack formálisan. Alapvetően két korábban indult fejlesztésnek a know-how-ja épült be induláskor, mint egy Apport, a Rackspace-nek, a Swift implementációja és a NASA-nak a Nebula típusú virtualizációs technológiája, és a többi az később csapódott hozzá. Az OpenStack-nek, mondjuk így mozgalomnak, van egy ütemezett szoftver frissítés és szoftver release megoldása, nagyjából évente kétszer adnak ki újabb és újabb release-eket, aminek van egy fantasztikus elnevezése, ami fontos, hogy ABC sorrendben emelkedő betűkből indulnak ki a kódnevek. Most éppen az Icehouse-nál tartunk, ez nagyjából, ha jól számolom, akkor 8. vagy 9. release, tehát elég stabil a történet. Ez nagyjából 2 hete jelent meg, vagy 3 hete, ha jól emlékszem pontosan. Ami viszont fontos, és ez drámai, nézzétek meg ezt éppen, amikor tegnap hallottam a Mário Tamás kérdését a Péterhez, hogy mondjam már az OpenStack, CloudStack egymással való összehasonlításán, akkor néztem kicsit utána, ezt tegnap este találtam ezt a grafikont. Ez egy bizonyos nézőpontból nézi az alternatív open source cloud operációs rendszerek fejlesztési közösségét és annak az eredményét. Egyrészt a kód commitok száma, tehát a fejlesztők hány új forrás, modult forrás frissítést commitáltak a közös szoftverkód repozitók adatbázisba, mondjuk így, illetve hány egymástól független fejlesztő dolgozik az open source jellegű mozgalomban az OpenStack bizonyos szoftver komponensének a fejlesztésén, és az elmúlt 2 év fejlesztése azért azt gondolom magáért beszél pillanatnyilag, és én tényleg nem szeretnék belemenni olyan fajta hitába, hogy melyik OpenStack, vagy CloudStack, vagy az Open Nebula jobb, vagy nem jobb. Biztos, hogy vannak olyan igények, amelyeknek egyik vagy másik verzió sokkal jobban megfelel. Én azt gondolom, hogy ezek a grafikonok azért demonstrálják és gondolják, hogy ez a kérdés, nem is az én magánvéleményem szerint eldőlt. Ahogy a Linux mellett van és létezik helye az Open és a FreeBSD-nek, de azért a tömeges Linux implementációk, az maga, a tömeges open source Unix jellegű implementációk döntő többsége Linux lett, én azt gondolom az OpenStack is épp úgy domináns szerepet fog betölteni a világban, hosszabb távon is és középtávon is. Független attól, hogy vannak-e műszaki szolgáltatásai, még esetlegesen kevésbé fejlettek még, mint mondjuk az alternatív megoldások. Ha a nektek jobb oldali ábrát nézzük, akkor amíg fontos, hogy nem csak a fejlesztők, hanem a szervezetek szempontjából is drámai a különbség az OpenStack javára. Magyarul nem csak közösségek, nem csak szoftverfejlesztő, lánglelkű apostolok, hanem üzleti organizációk, szervezetek is keményen beszálltak ebbe a fejlesztési munkába. Az open source fejlesztés alapvető filozófiai elvének megtartásával és követésével. Ami ezt lehetővé teszi, az open source-nek a moduláris felépítés, ez nagyon fontos. Sokan ezt káosznak látják, és látok benne a logikát, hogy ezt miért tűnik egy kicsit zavarosnak, vagy komplexnek, inkább úgy mondom ez a kép, nem tudom mennyire látszik, talán igen, látszik jól. De szándékos volt, hogy az OpenStack-nek a teljes szoftver kódbázisát modulokra vagy projektekre bontották föl. Minden projektnek megvan a maga dedikált, jól körbehatározott célja, és publikus API-n keresztül lehet a moduloknak egymástól szolgáltatásokat kérni. Ez a fajta struktúra lehetővé teszi, hogy minden modulon önállóan dolgozhasson egy vagy több fejlesztő csapat, vagy éppen szoftverfejlesztő kollega. Önálló lehessen egyes moduloknak a képességeit, szolgáltatásait bővíteni, ad abszurdum hardware komponenseket integrálni alá, például a storage rendszerhez, és nem szükséges szinkronizálni a fejlesztési munkát mondjuk más rendszerek, más modulok fejlesztő csapatával, mert a publikus API-n keresztül, a fix API-n keresztül ezek a fajta változások gyakorlatilag nem hatnak egyik modulból a másikba. A OpenStack-nek először a Nova Computing vagy virtualizációs modulon belül volt szerepe, ott talált szerepet a szolgáltatásoknak, a házati szolgáltatásoknak, de nagyon időn belül kiderült, hogy a házati szolgáltatások egy önálló alrendszert igényel, önálló projektet igényel, és ekkor alakult meg a Quantum projekt, vagy később a Neutron projekt, ahol a házati szolgáltatások fogalmával foglalkozó fejlesztéseket és modulokat fejleszti a közösség. Mik az alapvető fogalmak, amiket tudnunk kell, értenünk kell, amikor arról beszélünk, hogy milyen modellt építettek meg? Mert igazából, amikor arról beszélünk, hogy hozzunk létre egy networköt, hozzunk létre egy LAN-t vagy egy routert ebben a fajta kontextusban, akkor ezeket létre kell hozni egy automatikus szoftverkód segítségével, de hogy mit hozunk és miért hozzunk létre, emögött van egy felépített modell, egy logikai, hálózati, kommunikációs modell, és ennek a modellnek az egyes kulcspontjait, kulcsfogalmait tartalmazott a következő ábra. Ugye alapvetően van egy virtuális gép, a virtuális gépben vannak virtuális NIC kártyák, eddig ez tiszta sor. Ezek a NIC kártyáknak kell csatlakozni valamihez, ami később ad nekik szolgáltatást, hogy kilássanak a külvilágban, vagy lássák egymást azonos fizikai gépen, vagy másik fizikai gépen belül a klaszter keretei között. A hálózat szempontjából a virtuális szerver csatlakozik egy szegmenshez. Egy hálózathoz pontosabban, amit angolul networknek hívnak, azért írtam az angol szakkérdéseket, hogyha az angol dokumentációt néztek, akkor tudjátok kapcsolni éppen miről beszélek. A network vagy hálózat OpenStack értelemben egy izolált layer 2-es szegmens, aminek a célja Ethernet keretek továbbítása. Hogy min, az egy másik kérdés. Van egy külön fogalom, a subnet, vagy magyarul alhálózat, ez már egy layer 3-as fogalom, és ebben a körben igazából csak és kizárólag IP definíciókkal találkoztam, magyarul egy IPv4, vagy IPv6-os címtartomány, vagy blokk, vagy cím és mask rendszer. Van a port, mint fogalom, ez a pont, amit szolgáltat a hálózat, a Neutron projekt, és oda tud kapcsolódni a virtuális gépnek a virtuális LAN kártyája. Ez a szolgáltatásnak az átadási pontja, a csatlakozási pont. Az OpenStack pillanatnyi Havanna release-ében nagyon sokfajta egyszerű vagy komplexebb topológiát lehet megépíteni. Ezen most nem megyek aprólékosan végig, de szándékosan öt tipikus egyszerűtől a komplexig tartó tartományt ábrázoltam. Ugye a legegyszerűbb esetet látjátok balra, amikor egyetlen egy osztott LAN szegmensen kommunikál minden egyes, egymástól független felhasználó. Ügyfélnek hívom az ábrákon, angolul tenant a megfelelő szakkifejezés. És megyek a legkomplexebb verzióhoz, amikor több ügyfél önmagán belül és saját hatáskörén belül képes LAN szegmenseket kialakítani, akár izolált belső cél, akár azért, hogy kommunikálni a külvilággal, és még saját virtuális routert, mint layer 3-as routing funkciót biztosító objektumot is képes magának létrehozni és üzemeltetni az ügyfél. a CloudStack admin nélkül, vagy OpenStack admin nélkül, és persze az egész képest tartoznak olyan fajta szegmensek és eszközök, amiket az OpenStack admin üzemeltetés konfigurál igény szerint. Ez az egyik legfontosabb ába, és nem picit többet időznék, hogyha az idő engedi. Amikor beszélünk szerepkörökről az OpenStack fogalmi rendszerében, akkor ugye beszélünk computing nódról, ami alapvetően futtatja a VM-einket, a virtuális gépeinket. Beszélünk egy vagy két cloud controller nódról, ugye ezen futnak a OpenStack cluster vezeléséhez szükséges management és üzemeltetési funkció. És van egy speciális szerepünk nód, network nód. Az OpenStack modellnek a megálmodói, ugye alapvetően nem tudtak mással főzni a maguk idejében, mint azokkal az erőforrásokkal és lehetőségekkel, amit az open source Linux kernel számunkra nyújtott. Tehát ők például a routing funkciót is Linux szerveren futó Linux Layer 2-es és Layer 3-as stack szolgáltásokból gomponálták meg. Ez egy pillanatnyi helyzet. Ez szerint a network node az a speciális szerepű szerver, aminek a Linux kernele az első számú Layer 3-as gateway a külvilág felé, vagy olyan router funkciót betöltő objektum, amelyik azonos ügyfél különböző vélanyai között a Layer 3-as átjárást biztosítja. Ez eddig így nagyjából fogható? Akkor, hogyha két független virtuálisgép egy szerveren kommunikál, akkor a szerverből megtörténik a lokális információcsere. Hogyha a virtuálisgép fizikailag másik compute nódon van, akkor már két gépnek egymással kell tudni kommunikálnia. A kommunikáció kikerül a compute nódon keresztül a fizikai hálózatra, tehát akkor már a fizikai Ethernet switching admin közreműködése is szükséges ahhoz, hogy a két gépben levő VM egymást láthassa. Erről már kicsit később lesz még szó. A network node alapvetően Layer 3-as kiállata a külvilág felé, és a network node-nak van még speciális kapcsolata uplinkje a tényleges első számú fizikai router objektumunk, amelyik az internet felé beköti a kommunikációt. A különböző szerepkörök szempontjából vannak szegmensek, amiket meg kell építenünk. Ugye a piros az a felületi hálózat teljesen érthető, hogy valamint kell üzemeltetni magát az OpenStack clustert. Adathálózaton mennek a VM-ek egymás közti forgalmai, akkor, hogyha szükséges két szerver közötti forgalmat megépíteni. A külső hálózat speciális kicsi szegmens arra szolgál, hogy az első számú routing funkciót ellátó network node kommunikáljon a fizikai routerekkel és a külvilággal. És van még egy speciális fogalmilag elkülönített megoldás, az API hálózat, ami arról szól, hogy ezen keresztül lehet elérni azt a dashboardot, azt a portált, amin keresztül az OpenStack clusternek a külső felhasználói hozzáférnek az a management szolgáltásokhoz, tipikusan grafikus interfészsel, amin keresztül VM-eket lehet létrehozni, indítani, paraméterezni, leállítani, hangolni. Tehát azon keresztül tudják igénybe venni a szolgáltatásokat. Ami számomra sokkal izgalmasabb, hogy ezen keresztül történik a machine-to-machine jellegű kommunikáció, az API, cloud API kommunikáció is ezen működik, mert nem mindig egy konkrét személy fogja ezt a szolgáltást igénybe venni egy portálon keresztül, egy formnak a kitöltésére, hanem ezt lehet függvény hívásokból, vagy scriptekből is cloud API-n keresztül egyenértékűen használni, vagy kell tudni egyenértékűen használni. Ugye networking szempontból látjátok, és az magát elég logikus, hogy a nagy kapacitáshoz, a nagy teljesítőképességhez azért előbb-utóbb a network node, még ha meg is többszörözzük, azért ez egy korlát lesz. Főleg amikor 10 gigabites szintről kezdünk el beszélni, és megszoktuk a professzionális fizikai router eszközöknek a teljesítmény szintjét. Azok a gyártók, mint a Cisco is, amikor azon dolgoznak, hogy a fizikai eszközöket be tudják integrálni az OpenStack keretrendszerbe és megközelítésbe úgy, hogy megtartsuk az egész alapgondolatot, és erről lesz majd később még pár szlájdom, hogyha az idő engedi, akkor látjátok, hogy van köztes út, és össze lehet szépen integrálni a két világot egymással. Az OpenStack világában vannak ügyfélházati szegmensek, tenant networkök, igen, 5 percem van még, és vannak provider networkök. A kettő között igazából a fontos különbség, a tenant vagy ügyfél szegmenseket létre lehet hozni Ethernet technikákkal, de létre lehet hozni tunnelezési technikákkal is. GR, vagy VXLAN tunnel segítségével lehet Ethernet transport képes virtuális szegmenseket létrehozni. Ezen gyorsan átmegyek, ez csak a plugin koncepciónak az illusztrálása. ezt hadd hagyjam majd később, de amikor az ügyféleket, ügyfélszegmenseket végannal építjük meg, akkor főleg, hogyha egy ügyfélnek vannak VM-i különböző fizikai szerveren, akkor értelmszerű, hogy egy ügyfélszegmens megépítéséhez, bocsánat, előszaladtam egy kicsit, ügyfélszegmens megépítéséhez a fizikai switchben is kell konfigurációs munkát végezni, magyarul annak a VLAN-nak, amit felhasználunk egy ügyfélhálózati szegmens kialakítására, annak léteznie kell, ha nem is ugyanazzal a VLAN ID-val, léteznie kell a fizikai switch hálózaton belül is. Ha nem ugyanazt az ID-t használjuk, akkor VLAN transzlációra van szükség. Amikor viszont tunnelezés technikát használunk, akkor a fizikai eszközparkon elméletileg nem is kell túl sokat konfigurálni, maximum egy transport villant létrehozunk, amin a tunelek föl fognak maguktól épülni, és amikor a compute nódok, illetve a network nód egymásra talál a kontroper segítségével, akkor egy full mesh jellegű tunel házat épül ki a háttérben, és ezen keresztül történik az Ethernet transport egymás közt, vagy éppen a network nód felé kimenő irányba. Ezen hagyj még egy gyorsan át egy animáció, hogyan működik a tényleges kommunikáció, és a maradék 3 percemet arra használnám föl, hogy azt bemutassam, vagy illusztráljam, hogy milyen lehetőségek vannak egy gyártó számára, hogy segítse az OpenStack fejlesztést, illetve alapvetően segítse az OpenStack felhasználók életét. Egyik ilyen megoldásunk, hogy fejlesztettünk egy Nexus kapcsolókhoz csatlakozó plugin funkciót, ami arról szól, hogy a Layer 3-os First Hop Gateway funkciót levesszük a Network Node válláról, és áttesszük ezt a fizikai routerbe, ami Nexus switchnek a Layer 3-as funkciója. Magyarul a routing IO kapacitást drasztikusan meg tudjuk nevelni. Ugye alap dolog, hogy amikor egy DNA alapú szegmenset létrehozunk, akkor ne kelljen a fizikai switchben is kézzel benyúlni, az OpenStack provisioning folyamatában be kellett építeni azokat a parancsokat, amik automatikusan létrehoznak a megfelelő DNA-t a Nexus switcheken. A Layer 3-as gateway-ről beszéltem, magyarul egy IP interfészt kell létrehozni, ami default gateway lesz a VLAN-ok számára, illetve a VTS gépek számára, illetve még egy plusz szolgáltás van, a multi-sastatársára segítségével dual home-ba lehet kötni a szervereket, magyarul a szerverek számára, a compute nodok számára magasabb rendelkezés állást lehet biztosítani ezzel a megoldással. 13-as felmérős eredménye volt, időközben szerintem az arány javult számunkra, de már 13-ban is a Cisco Nexus plugin volt a leggyakrabban használt third party plugin az OpenStack alkalmazók körében. Terveink még különböző olyan meglévő szoftver terméket adtáljuk az OpenStack keretrendszerhez. Egyik a Nexus VM, egy virtuális switch, és nagyon régóta létezik VMware-es és Hyper-V-s környezetben, most már KVM-re is. Ebben az alkalmazásban a Linux kernelnek a Layer 3 agent és a OpenStack router funkcionálit tudjuk kiváltani Nexus 1000V vagy CS1000V termékeink segítségével, magyarul a MN szintű és Cisco többet szolgáltatásokkal rendelkező virtuális Ethernet switchet vagy virtuális routert tudunk biztosítani az OpenStack felhasználók számára. Ami viszont még egy izgalmas, utolsó szlájdomnál tartok, ami viszont még egy izgalmas terület, ugye mindenki szeretne inkább VXLAN-nal vagy GL-tunnelekkel dolgozni, ebből inkább a VXLAN tűnik perspektívikusnak. Ennek az ok, hogy nem kell fizikai VLAN-okat konfigurálni akkor mindegyes tenant networknél, vagy tenant ügyfélnél. A hátránya viszont, hogy az a fajta fizikai eszköz által történt teljesítmény növelés, vagy teljesítmény sokszorozás, amit a VLAN-nál fel tudunk kínálni, ez ma még fizikai eszközökben implementálás alatt áll. Magyarul az a fajta funkció, hogy a VXLAN tunneleket ne egy network node végezze és a forgalmat továbbítsa a külső internet felé, hanem ez fizikai switchen tudjon terminálódni. Összes VXLAN tunnel, és ott történne a Layer 3-as routing funkció, és úgy tudjunk kimenni a forgalom nagy átterjesztő képessége a külvilág felé. Ezt a funkciót fejlesztjük, mindenki más is, nem csak Cisco, hanem már gyártói dolgozik ezen. Nagyjából kb. Fél év múlva, egy év múlva lehet ezt üzemben menni. Ez lesz az egyik legizgalmasabb fejlesztés ennek a területnek részünkről. Igyekeztem gyorsan beszélni, remélem, hogy ez nem volt a érthetőségnek a korlátja, de ha igen, akkor majd szívesen lassabban elmondom a szemben, hogy később a dolgot. Tudom, hogy lejárt az időn, de talán most szület következik, és egy-két kérdése, ha elmős engedi, akkor szívesen válaszolok, ha nem, akkor szünetben bármikor még kettőig itt megtaláltok engem.
Én úgy gondolom, tehát köszönjük szépen az előadást. Én úgy gondolom, hogy egy-két rövid kérdésre van lehetőség. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése. Nekem volna egy kérdésem akkor, hogy hát ha megjön a többieknek a kedve. Itt jelezted, hogy általatok megvalósított pluginek, azok drasztikus sebességnövekedést jelentenek. Erre vannak-e valamilyen mérési adatok, hogy ez mit jelent, hogy hány százalékkal növekszik a teljesítmény?
Én kerestem, bevallom őszintén, nem találtam még ilyenfajta dokumentációt, egy ilyenfajta mérési jegyzőkönyvet, se az OpenStack közösségben, sem Cisco-n belül egyenlőre. Azt tudom, hogy minden OpenStack fejlesztő, akivel beszéltem, és nem Cisco, és amikor meglátta ezt a fajta implementációt, akkor gyakorlatilag azt mondja, wow. Tehát tényleg ez volt a hatás. Az világos, hogy a legalsó szint tartomány sávban a különbség elméletileg van, de gyakorlatilag nem érzékelhető. Amikor ez a hatás, ez a plugin ténylegesen képes működni, az a 10 gigabit környéki, abszolútum párszor 1 gigabites környéki terhelési szint, amikor már a Linux kernelnek a layer 3-as routing funkciói, a Linux kernelnek a TCP stackje, a LAN kártya meghajtó driverei, azok lassan kezdik elérni a teljesítőképességük határát. De nem láttam még ilyet, én is szeretnék. Ha másnak, akkor megcsinálom magamnak valamikor a ősz folyamán.
Jó, köszönjük a választ. Valakinek akkor kérdése esetleg, hogyha de van.
Gyuri.
Ezek a limitációk a Linux kernelben vannak, vagy lehet, hogy a PC architektúrában? Mert mostanában látok megjelenni olyan gyártókat, akik például az Intel újabb architektúráira építve, hogy a Quick Pass Interconnect egyre nagyobb sávszélességekkel megjelent, és így tovább, ilyen 10 giga Ethernet nagyságrendben Linux alapon ilyen szoftveres routereket és hasonlókat építenek, hogy ilyenek nem lehet, hogy igazából az architektúra az, ami a korláta, és nem maga a Linux?
Több szinten vannak korlátok, vagy lehetnek korlátok. Értem, hogy a Linux kernelnek is van egyfajta kialakult implementáció, ahol jelentkezhetnek korlátozó tényezők. Én azt gondolom, hogy, és ez egy komoly vita szakmában, vagy komoly beszélgetés szakmában fogalmazunk inkább így, az Intel alapú megközelítés, az Intel CPU-ra épülő networking szolgáltások megközelítése, ez egy izgalmas terület, ahol az Intelnek vannak vélemes reményei, hogy ő majd egyszer x86-os alapon átveszi a fizikai routerek szerepét. Minden általam látott teszt és elemzés arról szól, hogy amikor csak a sima routing funkcióról beszélünk, akkor van olyan tartománya az igényeknek, amikor lehetséges és működő alternatíva Intel alapú szerveren, Linux-szal vagy más stack-kel, de routert építeni. De amint elkezdtünk bekapcsolni olyan szolgáltásokat, amiket mint felhasználók megszoktunk már, mint routerüzemeltők megszoktunk már, hogy QoS-t csinálunk, access listákat csinálunk, policy-based routingot csinálunk, egyéb más funkciókat csinálunk, ami a napi élethez már kell, a napi kontrollhoz már kell, magához a layer 3-as routinghoz önmagában nem, akkor pillanatnyilag még az Intel x86 alapú implementációk drasztikus teljesítmény csökkenéssel válaszolnak rá. Nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert ez még nincs hardware-be beintegrálva az Intel x86-os Xeon CPU-ba. Lehet, hogy előbb-utóbb bent, és akkor már más választ fogunk adni erre a dilemmára. A következő 2-3 évben én azt látom, hogy 10 gigabit sebességen szolgáltásokkal együtt nem látok alternatívát pillanatnyilag a fizikai router kontra Intel CPU alapú szoftveres router dilemmában. 2 év múlva nézzük meg újra a kérdést. Új Intel CPU-kkal mondjuk így.
Köszönjük szépen!